Erősváram Isten.
Ebben a végben költöttem le a 70. életére, mert az azt is jelenti, hogy már nyugdíjas vagyok. Hát egész életemet gyakorlatilag a Duna-Tisza közén éltem le, a szülőfalun nem, mert amikor még Magyarországon nem volt a postai irányítószámok, az összes levelünk Nyíregyházán átérkezett meg, mert senki nem hitte el a postákon, hogy van egy ilyen falu is. Onnan tudtuk, hogy a borítékok hátulján ott volt egy Nyíregyházi postabélyek, hogy a levelünk ott is járt, akkor nem nagyon örültünk Nyíregyházának, csak úgy mondom, mert később kaptuk meg a leveleket. Édesapám volt ott lelkész, és kereken idén lesz 40 éve, hogy Kiskörösön élünk már, 1983. szeptember 1-én kezdtük ott a feleségemmel, ő is lelkész, Hanovai Mária, hogy ő egyébként akkor keveredtetek, ugye a feleségem nagyapja Turmezei Sándor, Hermán Pécsén volt lelkész, sőt Nagyváradon mesteres is volt, és hát ők semmilyen, ő Turmezei Erzsébet fél fiú testvére volt, volt még egy fiú Turmezei János, ő is lelkész volt, csak úgy mondom. Szóval ilyen bonyolult az életet, szerintem csak arról szól, hogy nem olyan nagy ez a mi egyházunk, ha mindenkivel rokonságba keveredik, de ez egyáltalán nem baj. Öt gyermekünk van, ezt azért, és mindegy feleségtől, ez is manapság fontos. Pontosabban Laci János költőtől azt mondtam meg, hogy a mindenható úgy döntött, hogy talán jobb neki ott, ahol van. És a gyerekeim már mind felnőttek, a legfiatalabb is 27 éves. Akkor így mondhatom azt is, hogy négy unokám van, három már megszületett, a negyedik Simonnak a testvére lesz, ő augusztusban látja meg majd reménység szerint. A horvát egyieknek pedig a ezredik unokája lesz, hogy nem tudom, hogy az nagyon sok, nekünk még csak a negyedik lesz. És hát ennyi aztán a legyenedék arról, hogy örülök, hogy itt lehetek most. Az elmúlt hetekben a horvát egyik család foglalkoztatott, mert Mutasának Salgatanyában helyettesítettem a bejemet, aki meg Szentendrén szolgált. Két hete meg Balatonszászon helyettesítettem a Dodivért, akinek akkor egész jó miatt, és nekem is elment a hangom. Úgyhogy ez nagy élmény volt, mert a magyar hangom Horváth Csaba lett ott a prédikációt, ő olvasta föl, szóval, na, örülök, hogy itt lehetek, Istenné legyen a dicsőség mindenek előtt.
Köszönjük szépen. Majd délután lesz előttünk. Erre készül a 230-es számot, hogy énekeljük. És a gyerekeket, bocsánat, erre utazt átérjük. Jó, igen. Igen, és köszönöm. És a gyerekeket akkor most elküldjük. Hát menjetek le nektek szóló foglalkozásra. Ellenén is más kívül foglalkozik. Kérjük a gyerekek bátran menjenek el. Bátran lesz. Új. És ők kint lesznek a fa árnyékában is ott. Menjetek bátran gyerekek, jó? Nem inkább...
dicsőségünk az Úrtól van, aki teremtette mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és háladás most és mindenkor. Imádkozzunk. Legyen tiéd a dicsőség, Urunk, hogy megajándékoztál minket pünkösd ünnepével, legyen tiéd a dicsőség és a hála, hogy megajándékoztál minket ezzel a helyen, ahol együtt lehetünk, ráfigyelhetünk. Ajándékozz meg minket, Urunk, a lélek ajándékaival is, hogy értsünk téged, hogy megfogadjék szívünkbe mindaz, amit majd hallunk tőle, amit tudunk róla. Ajándékozz meg azzal minket, hogy vezetsz tovább bennünk, és ezért is legyen tiéd a dicsőség. Köszönjük, Urunk, hogy az egyház nem a mi ügyünk, hanem a te ügyed, és te adsz meg mindent ahhoz, hogy éljünk és elevenek legyünk. Szólj most hozzánk, Urunk, és segíts, hogy minél többet megértsünk belőle titkaiból. Amen. Isten igét a Cselekedetek könyvéből olvasom, a második fejezet 42. versétől, a fejezet végéig. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. És mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban volt, vagy érdekes, amikor az ember megismer egy másik gyülekezetet, bele pillanthat az életébe. Én így éltem meg például a rendszerváltás után, 90-es évek után elég sok nagy mozgás indult meg a mi kiskörösi gyülekezetünkben, és lett testvérgyülekezetünk például Erdélyben, az volt az első, mai napig megvan a Marosvásárhelyi evangélikus gyülekezettel. Aztán lett egy, mivel tótok vagyunk mi kiskörösen, a Liptószent Miklósi, vagy ahol kiköltöztek a kiskörösi, a lakosság csere révén a kiskörösi evangélikusok Naszvadon élnek. Testvér gyülekezetünk, ami aztán Kiskörösnek a testvérvárosa is lett. Egy színes kép, csak ezért mondom, tehát ez tényleg érdekes volt, és én így éltem meg, amikor jöttek velem a kiskörösiek, örömmel mentünk Erdélybe, például láthattuk, hogy ott hogy élnek, ott nyelvi problémáink sem voltak. Aztán örültünk akkor is, amikor Finnországban voltunk, és én csináltam például egy kis ilyen finn-magyar szótárat, hogy legalább a családoknál, ahol vendégek voltak, a kiskörösiek elboldoguljanak, és akkor ilyenek történtek, hogy a vacsora után, miután leszette a háziasszony az asztalt, a kiskörösi asszony azt akarta mondani, meg akarta köszönni, és ehelyett azt. Szóval ilyen aranyos kis sztorik is voltak, de tényleg érdekes volt látni, hogy élnek a NDK-ban az evangélikusok, Erdélyben az evangélikusok, Finnországban, vagy akár a felvidéken. Mindez csak azért jut az eszembe, mert ma bepillantunk egy gyülekezet életébe, ez alapján a pár vers alapján, és igazából sok mindent megtudhatunk róluk az első keresztény gyülekezet életéről. Egyébként nekünk megadatott, hogy egy évig éltünk a családdal, öt gyermekünkkel Finnországban is, a Finnevangélikus Egyház ösztöndíjasa. Gyülekezet tagjai lettünk azonnal, én az énekkorban is elkezdtem járni énekelni, és voltak furcsa dolgok is, meg voltak érdekes dolgok is. Nekem furcsa volt például, hogy 7 lelkész volt abban a gyülekezetben, és egy év alatt egyszer sem hívtak meg engem, hogy mondjuk egy kávéra vagy valamire, pedig elmentem nem mutatkozni. Fordítva nem tudtam volna elképzelni. Tehát ha kiskörösön lakik egy akárhonnan jött, ott az Uruk Affer Afrika, meg biztos megkértem volna, hogy tartson egy kevesség valami, mutassa az egyházát. Hidegek voltak ott az emberek. Viszont voltak pozitív dolgok, mert megértük a nyári nagy finnendel volt együtt, egy futballpályán, és látni azt, hogy például ilyen lócákon ültek, hogy a földre lett érdelve imádkoztak. Ugyanakkor az ember elmegy a finn templomba, ahol alig egy 20 ezeres gyülekezetből vannak mondjuk 50-en az Isten tiszteletet. Tehát látni ezeket a szélsőséges különbségeket érdekes volt és tanulságos volt. Na, mit tanulunk mi az első keresztényekről, mert Lukács, Lukács jött, hogy a cselekedetek könyvét segít nekünk ebben, hogy kicsit egy nyitott ablakon megkúcskáljunk, hogy hogyan is élt az első gyülekezet. Mindenféleképpen kiemelném azt, hogy örömmel voltak együtt, ezt megismétlem újra, mert ez mekkora nagy ajándék, mikor örülnek egymásra azok, akik ott találkoznak a gyülekezetben. Lehet persze parancsra örülni? Nyilván nem, mert mi a titka annak, hogy ők örültek? Pál apostol a filippi gyülekezetnek írt levelében írja azt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, ez olyan parancs ízű, hiszen meg is ismétli, hogy örüljetek, de megmondja Pál apostol az örömnek a titkát is, az Úrban örüljetek. Ugye Pálnál ez egy kulcs kifejezés a leveleiben, az az Úrban. Eldobottnak lenni, vagy happynek lenni, vagy mit tudom én, minek lenni, mert az ember azért valahol az örömöt keresi az életében, hanem az Úrban örülni. Amikor az ember azt éli át, hogy én egy elveszett ember vagyok, de Krisztus az, aki megtalált engem. Én Isten nélkül nulla vagyok, semmi vagyok, elrontott mindent, de Isten az, aki Jézus Krisztusban megszólított, fölemelt engem, meghalt értem, az életét adta értem. Tehát a megváltottságot Krisztusban lehet átélni. Az, hogy fontos vagyok a világurának, a mindenható Istennek, akinél nagyobb nincs, aki több, és nem rá nincs időm semmi, akkor az ember átéli azt, hogy fontos vagyok, nem akárkinek vagyok fontos, ez a valaki meg akar engem menteni, és ezért számtalan lépést tett az életemben, ahogy múlnak az élet éveim, úgy fedezzük föl visszatekintve is gyakran, hogy hát tényleg ez is az Isten lépése volt, az is az, hogy nekem olyan szülőket adott, hogy akkor ezzel kellett találkoznom, beszélnem és így tovább. Utólag világosodik meg sokszor az ember, és emlékszik vissza dolgokra, és mind azt éli meg, hogy Isten keze nyoma van ott az én életemben. Vagyis az Úrban örülni nem lehet el tőlem senki. Ha úgy manapság ugye nagy divatja van, hogy az ember esik nem figyelni reklámok, és a jól érzed magad kifejezés örökké megjelenik. Ez a fontos, hogy jól érezd magad a frizurában, a testedben, a különböző kenceficékkel, meg a nem tudom mikkel. Ez mind mulandó. Mert az ember megöregszik, mert az ember megbetegszik, elmúlik a szépség, és minden elmúlik, de az Úrban örülni, ez nem ronthatja el senki, nem veheti el senki. Ez örömforrás akkor is, amikor fiatal vagyok, örömforrás akkor is, amikor megöregszem engem a mindenható Isten. Az meggyőződésem tehát, hogy az első keresztény gyülekezetnek ez volt az örömforrása, és ez volt az a kovász, vagy mit mondjam, az a fontos valami, ami összekötötte és összetartotta őket, az Úrban örültek. Soha nem felejtem el, amikor ezt az örömet én is életemben először átéltem, ez egy torbágyi konferencián volt, amikor életemben először mondhattam el, hogy mi van bennem, mondjam úgy, hogy jóltam, és egy életemben először hirdették nekem is, személyesen nekem is, hogy bízzál testvérem, Jézus Krisztus életed is meghalt. Forrás olyan, hogy azt mondom, hogy egy ismert, nem csak ifjúsági ének. Ezt az örömet kívánom mindannyiunknak. Aztán de menjünk tovább, mert Pál apostol, illetve Lukács négy alaptevékenységet is megnevez ebben a pár sorban, ami fontos volt az első keresztények számára, ezt írja. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Most először azt emelnénk, hogy kitartóan vettek részt, mert ezt értjük minden, ez azt jelenti, hogy nem csak néha-néha. Itt akkor kitartóan, aki volt szerelmes, talán szabad erre hivatkozni, az tudja, mi az, amikor örökké szeretnék ott lenni valahol a közelében. És a napomat már reggel úgy tervezem el, hogy úgy irányítsam a naponkénti dolgaimat, hogy láthassam, hallhassam. Mi kettőnk kapcsolatában, az 41 éves házasok vagyunk a feleségemmel, legendás, hogy teológus korunkban a börtönben volt egy bagoly túra, bagyoknak hívták az első éveseket, nem bójának. Egy ilyen esős őszi nap volt, én eléggé megfáztam, és ültünk a Diósenői állomás zuglóba, akkor hogy főd nekem egy teát. Én világéletemben nem szerettem a teát. Tényleg mai napig se szeretem, de hát örömmel elfogadtam a teát. Aztán másnap is mentem teázni. Aztán egy hét múlva is mentem teázni, akkor se szerettem még a teát. Egy hónap múlva is még teáztam, a feleségem már tudta, hogy megyek, illetve hát akkor még azóta is a nálunk ez egy szálló ige, hogy én akkor iszom teát, ha beteg vagyok, vagy ha szerelmes vagyok. De csak példának mondtam arra, hogy értsék, miről van szó a kitartás, amikor valakit szeretek, akkor mindent megteszek, hogy ott, hogy lássam, hogy ott legyek. Első nap mindjárt keresztjének, hogy a megváltó, értük is, hogy az a Jézus, akit keresztre küldtek, az a Jézus, akit megaláztak, meggyaláztak, leköpködtek, aki ezt a szörnyűséget átértett, mind a övöké is, érettük is, miattuk is, azért, amiről az előbb is beszéltem, ami az örömnek is a forrása, hogy hát az ember ilyenkor persze, hogy kitartva, hát újra és újra megy, és újra szeretne a közelébe lenni, újra és újra szeretné átélni ezt az élményt, és itt nem csak az élmény a lényeg nyilvánvalóan, hanem hogy melegen tartani, folytatni, nem abba hagyni. A kitartás mindenségképpen ezt jelenti. A közösségre így vágyanak annak az Istennek a közösségére, aki szeret mindenkit, és a gyülekezet közösségére is nyilvánvalóan. Aztán azt mondja még Lukács, hogy részt vettek az apostoli tanításban. Itt sokkal többről van szó, mint arról, hogy részt vettek, mondjuk meghallgatták az igehirdetést, vagy valamilyen, akkor nem tudom még milyen formái voltak a gyülekezeti életben ennek az igehirdetésnek, vagy az ige megismerésének. Apostoli tanításban vette, nem akárki, az apostolok kik voltak? Azok, akik szem és fültanúi voltak Jézus Krisztusnak, akik megtanultuk régen, tehát akik három éven át ott voltak, reggel, délben, este együtt feküdtek valahol egy fal alatt, vagy nem tudom, ahol rájuk eszkedett, együtt ébredtek, együtt ettek a kenyerekből, amiket a Jézus megosztott ott a 5000-nek például, együtt látták, amikor meggyógyulnak a leprások és a bénák elkezdenek. Tehát amikor és hallották Jézus tanítását, Jézus szavait, ők az apostolok. Mindez miért? Mert most mondhatnánk, hogy na jó, hát már eltelt 2000 év, hát mi már, de jó lenne, ha hallgathatnánk mi is Péter apostolt meg a többieket, de hát már nem. Dehogy nem. Hát nagyon fontos, és ez bizony egy intés a mai lelkészeknek, mai gyülekezetvezetőknek. Az ember, ha egy éve lelkész, már rögtön hallgat egy kollégát, és most nem akarok bántani persze senkit, de rögtön ki lehet hallani, hogy a megtanult leckét mondja el, vagy az egész, amit mond, az ő életén átszűrődött, és az ő bizonságtétel. És a bizonságtétel alatt én nem mindig azt értem, hogy valaki elmondja, hogy 1998. november akár 9-án tértem meg, az is fontos nyilvánvalóan, hanem amikor hallom a szavaiból, hogy a személyes örömét, személyes hitélményét mondja el. Nagyon jó volna, ha sok ilyen lelkészünk, vagy akármilyen gyülekezeti munkatársunk, lenne, nem csak őrőlük van szó, adjon az Úristen sok ilyet. Nagyon nagy szükségük lenne rá, de adja az Úristen, azt is, hogy a gyülekezeteknek meg tudják különböztetni, hogy ki az, aki apostoli tanítást ad neki, vagy ki az, aki csak úgy nem mindig tudják megkülönböztetni, és az a szomorú tapasztalatom, hogy sokszor elvesztették a gyülekezetek ezt a képességüket. Na de ebben vettek részt, tehát a hiteles szájakból hallották a hiteles bizonyságtételt, és az ismérve, hogy tudják, hogy mi történik a másikkal, a harmadikkal. Nem ismerem ezt a gyülekezetet, akik itt együtt vannak, de azt tudom például, hogy Nyíregyháza egy nagyváros, és hát nem, valószínűleg nem olyan, egy nagyvárosban nem olyan könnyű ilyen egymásra figyelő közösséget létrehozni. Én Kiskörösön élek, az is egy nagy gyülekezet, de egy sokkal kisebb városban, 13 000-es csak Kiskörösben, olyan 8 000 az evangélikusok száma, ott sem olyan egyszerű, pedig az már olyan, egy nagy falu, úgyhogy azért ismergetik még egymást, de nem annyira, hogy ott ismérve, hogy tudnak egymásról, ez nem a pletyka szinten, hanem tudják, hogy mi az öröme a másiknak, mi a jó a másiknak. Én mindig szoktam mondogatni, hogy amik például a Biblia óra előtt vagy után kérdezik, hogy ki halt meg, ki halt. Mindig mondom, miért nem azt kérdezik, hogy ki született, vagy hol született, vagy hol akarnak fiatalok. Miért ez a hír, hogy meghalt-e valaki? Legyen hír az, hogy öröm is van azért a családokban. Ez kicsi jelzés értéke annak, hogy nem mindig a figyelünk egymásra, csak nem mindig a jóra figyelünk, vagy arra, amire oda kellene figyelni. Marxizmus, én még tanultam marxizmust, nem a teológiát, máshol. Hát ez egy érdekes dolog, a lényeg azonban az, hogy önként és jó szívvel tették ezt, nem tudták elviselni a jogmódban élőt, hogy vannak közöttük olyanok, akik naponta csak egyszer jutnak ételhez, vagy nem is jutnak minden nap ételhez. Tehát ez vezérelte őket. Az a szeretet, amit átéltek Istentől, azt a szeretetet osztották szét. És nem parancsol, megint csak ez a lényeg, mert az a szeretet, amit én Istentől átélek, ez az ölelős szeretet indít engem arra, hogy parancsszó nélkül is, hogy nagyon jól vagy könnyen, gondoljunk egy házaspárnak példájára, ugyancsak a Cselekedetek könyvében olvassuk Ananiás és Szafira, akik át akarták leerni, hogy így mondjam, a apostolokat, jó pontot akartak, azt mondták, hogy eladtuk a vagyonunkat és behoztuk ide az árát, de a valóság az volt, hogy nem adtak el mindent, megtartottak maguknak, mind a ketten ott haltak meg, mert az embert lehet, hogy be lehet csapni, de minden attól Istent nem lehet becsapni. Szóval az ember azért ott is ember volt, aztán én most ez egy bonyolult kérdés, olvastam egy olyan véleményt is, hogy tudni a vélemények, hadd ne döntsem most én el, hogy lehet, hogy ennek a hatalmas vagyonközösségnek ez is kicsit a hozzájárulója volt, hogy aztán elszegényedett kicsit a gyülekezet. Tehát nem volt talán átgondolt, nem tudom, de a lényeg akkor is ott van, hogy odafigyeltek egymásra, és nem tudták elviselni, hogy különböző gazdasági szinteken élnek. Ugye ki fog derülni, együtt is étkeztek például, és minden Pál apostol 1 Korintus 11-ben is ír erről. Mindenki azt tette, amit hoztak, aki ekkora nagy töltött tyúkot hozott, most csak mondom, a másik meg is száraz kenyeret ropogtatott. Nyilván mindannyian át a gyülekezet életében. Olyan szám azt is mondja Lukács, hogy a kenyér megtörésében is kitartóan együtt voltak. Ugye az előtt hivatkoztam Pálra, ez ugye azt is jelentette, hogy együtt étkeztek, nagyon sokszor az együtt étkezésnek is a közösség megélése, itt is fogunk majd együtt étkezni. És ennek is nem az az első, hogy most hogy nem megyünk az a üres gyomorra, hanem terített asztal mellett egy csomó mindent meg lehet beszélni. Nekem ez a meggyőződésem. Még egy kis pohár vörösbor is jut mellé, az se baj. A világnak is szerintem kevesebb baj és gondja lenne, hogy odafigyeltek egymásra és elosztották. Ugye van a gyülekezetekben, így is nevezzük, hogy szeretet vendégség. Kiskörösön volt egyszer egy probléma, ott is van szeretet vendégség, de azt vettük észre, Ott ugye az volt, hogy jöttek, hozták tálcán ki a süteményt, amit aztán az asszonyokat szétosztottak, hogy egy tányéra jusson minden féléből. Aztán ezt azért szüntettük meg, mert azt vettük észre, hogy egyre több ilyen boltba vett száraz ezeréves pogácsát hoztak, hogy ugye tudták, hogy nem illik üres kézzel menni, nagyon gyorsan vettünk valamit, és tehát emberek vagyunk mi is mindannyian, de az első keresztények a közös étkezés részben így élték meg, tehát együtt örültek, együtt gondoskodtak egymásról, és nagyon sokszor az úrvacsorával folytatódott a közös étkezés. Tehát a kenyér megtörése nem csak a napi eledel elfogyasztását, hanem a Krisztus testével való közösséget is jelentette mindenféleképpen. Ugye megint 1 Korintus 11-re hivatkozom. Tehát ezt együtt étkeztek és együtt vettek úrvacsorát, meg a Krisztusra való az imádkozásban is kitartóan együtt voltak. És ez egy fontos dolog, mennyire szeretünk imádkozni, mennyire nem, kiki válaszoljon magában erre a kérdésre. Be tudom-e úgy osztani a mindennapjaimat, hogy elegendő idő jusson, vagy tegyük mérlegre, hány percig nézek televíziót, hány percig imádkozom. Hány percig nyomkodom a mobilomat, hány percig imádkozom. Én a kérdésre kiki maga válaszoljon. Miért fontos az imádság? Mert először is beszélgethetek Istennel. Ami mindenható Istenünk már csak olyan, hogy beszélgetni akar velünk, képzeljék el. 70-en mindenki otthon volt, és nekem az egy akkor egyébként volt, nagy asztal, körülünk most már 10 felnőtt, 3 gyerek, és megy a beszélgetés, jó ízű, tréfálkodás, viccelődés, és én mindegy potlós tud, nem vagyok, mert potlós kakas, mondjuk. Úgy ülök az asztal fölén, és élvezem, hogy együtt van az egész család, hát mert szeretjük egymást, és kell, hogy együtt legyünk. És ide, ha ez fontos ember és ember között, hát akkor éljünk azzal az ajándékkal is, amit a mindenható Isten adott nekünk, ő ajándékozta meg. Szabad megszólítani. Szabad, akkor a papírinkat miért kell magázni, mondta egyszer nekem. Hát, nem nagyon tudtam okosat válaszolni, de tényleg, mert az ő Jézus így tanított minket, mi atyám, ki vagy a mennyekben. Szeretettessék meg a te neved. Így tanultuk, de ez azt jelenti, hogy ő szabad ilyen bizalmasan, ahogyan az ember az édesapját megszólítja. A bizalommal, vagyis tudva, hogy ő tud rólam, ő mindent tud rólam, ő neki mindent bátran elmondhatok. Tehát ezt próbálom csak kicsit körülírni, hogy az imádság mekkora nagy ajándék, és éljünk ezzel az ajándékban. Hatalmazott minket, hogy bármikor, éjjel, reggel, délben, este nyugodtan szólítsuk meg. Soha nem fogja azt mondani, hogy hagyjál most békén, mert most a másik 2 milliárddal kell foglalkoznom. Soha nem mondja azt, hogy na, van még 2 percem, gyorsan mondd el. Mindig lesz ideje, bármikor megszólíthatom. Bármikor elmondhatok neki örömöt, bánatot, panaszkodhatok neki. Még vitatkozhatom is vele, miért ne. Ábrahám is, hogy elhalkudodott, mint egy vénzsidó, bocsánat, hogy így mondom ott, hogy Lót érdekében, meg a sodomai, a gomoraiak érdekében. És szabad nekünk így beszélni is. Hogy olyan nagyon komolynak kellene, amikor imádkozunk, nagyon áldatosnak kellene. Az Isten nem nézi azt, hogy mi most alanyáljuk már a imádságunkban, a helyén van-e, lekerekedett egy mondatot, van-e a pont a végén, nem? Őt azért, hogy a szívemből jön-e, hogy kitárom előtte a szívemet, hogy úgy is tudja, mi van bennem. A kapcsolat fontos Istennek az imádságban. Beszélgetni akar velünk. Hát ezért teremtette az embert. Mert nem akart egyedül lenni, nem akart magányos Isten lenni. Ugye az ember az összes teremtmények közül, aki azt mondja, hogy a Biblia, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtésével. Miért? Mert szeret minket, mert fontosak vagyunk neki. Na lassan a végére érünk. Azzal kezdtem, hogy Lukács segíthetünk abban egy ablakot nyitott, hogy bekukkantsunk, hogy hogyan is értett az első keresztjének. Én azért attól is szeretnék óvni, hogy kialakuljon bennünk, hogy az old bezzel minden ideális volt. Ott is voltak azért problémák. Tessék utána nézni, a korintusi gyülekezetben mennyi gond volt például. De ez már egy másik történet. De akkor is mégis, ami fontos lehet örömmel, mert ha ez lesz az életünkben az alap, a lényeg, akkor fogjuk tudni egymást is megérteni, jobban megérteni, szeretni, odafigyelni egymásra. Akkor fog erősödni a mi közösségünk is, és még egy fontos dolog, hogy mivel fejezik az utást, azzal fejezik be az Úr, pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Egy növekedő gyülekezet volt, napról napra növekedtek. Miért? Én azt gondolom, csak emiatt, hogy ez az öröm látszott rajtuk, ez kisugárzott. Hogy a kíváncsiskodók azt mondták, hogy mitől lettek ezek ilyen, de jó lenne közéjük tartani, kedve. Keresztjének is ugyanolyan, mint bárki más, most miért járjak egy templomba, hányszor vagyunk, ugye ezt is. Csináljunk kedvet. Kedvet pedig így tudunk csinálni, ha azt látják rajtunk, hogy hú, de jó erre közé járni. Kíváncsi vagyok, hogy mitől lettek olyanok, amilyenek. Isten teremtsen közöttünk, alakítsa, formálja mi közösségeinket is ilyen örvendező gyülekezetté. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenből hálát adunk neked azért, hogy mi mindannyian tudhatjuk, hogy megváltottak vagyunk, és ez nem a mi érdemünk, nem mi tettünk ennek, hogy nélkülünk nem akarod, nélkülünk nem akarsz meglenni, Urunk, és legyen ezért tiéd a dicsőség. Nem elesettségünket, nem bűneinket, nem mulasztásainkat, nem engedetlenségünket nézted, hanem meg akarsz menteni minket. És hogy ezért ilyen nagy dolgokra voltál képes, hogy emberré lettél, hogy végigmentél a szenvedés útján, hogy vállaltad önként a keresztet, de hogy élő vagy most is, és megszólíthatunk téged, és a láthatatlan is, de itt vagy most velünk, vagy mellettünk van, legyen tiéd a dicsőség, Urunk. És kérünk, hogy így vedd kezedbe az életünket, szívünket, gyülekezetünket, közösségeinket, vezet magunkat, néz, akik mind a te alkotásod vagyunk, a te gyermekeid vagyunk. Tarts meg, ments meg, szeress minket, Urunk. Amen.